vajon György Boton mikor kacagott utoljára egy igazán jót, és tud-e a saját poénjain nevetni, vagy kell-e egyáltalán egy humoristának a saját dolgai nevetni, vagy elég, hogyha mi jókat kacagunk és nevetünk mondjuk ma este 7 órától a Kultúrpalotában.
Jó reggelt, Isten hozott György Boti!
Jó reggelt, köszönöm szépen a meghívást, köszönöm szépen, hogy itt lehetek veletek.
Nevettél a mai reggelen már?
Őszinte leszek, nevettem, de azért nem az a nagy kacagás, meg hű, de nagy baráti
poén. Valamit rosszul csináltunk.
Fel kell ébredni, bár az igazság, hogy elég idejében keltem, hogy itt lehessek élőben a műsorban, viszont ettől függetlenül még azért a reggel tart. Nem vagyok szokva az ilyen túl korán keléshez. Én olyan 9-10 körül, mikor kell vinni a gyerekeket óviba, esetleg után bemegyek munkába, tehát hogy nem vagyok az a nagy korán kerős azért úgy.
Köszönjük szépen, hogy meghoztad ezt az áldozatot értünk. Aku feszültség alacsony, de feltöltődik estére, aztán megint csak alacsonyan marad, mert hogy ez az önálló estednek a címe, ez miből fakad? Mi minden szívja le az akkumulátort?
Az igazság az, hogy korábban mindig kisebb előadásokkal, valami olyan előadás címeket kerestem, ahol lehetőleg be tudtam vinni a nevemet, így Mátyás király botondja, vagy egy botont százat csinál, vagy fiatalság botondság, tehát mindig valahol kötődött a keresztnevemhez, viszont járvány után született meg ez az előadásomnak a címe is, maga az előadásnak a 70-80%-a, és azt vettem észre, hogy ugye egyrészt a kiégés kerülgetett engem is az megelőző időszakban, amikor ugye nagyon sok volt, nagyon sok mindent vállalunk, esküvők, fesztiválok, fellépések, falunapok.
Család.
És ugye abból kifolyólag, hogy meglehetősen kevés erdélyi humorista van, főleg aki itthon van, tehát ugye nagyon sok humoristát ismerünk, vagy Erdélyt, meg büszkék vagyunk rá, vagy szomszédnéni, vagy Felméri Péter, de aki itthon van és el tud menni az összes falunapra, vagy ide-oda el tud, de nagyon sok fellépést tud vállalni, azok értelemszerűen azok vannak lépés előnyben, akik itthon vannak, mert meglehetősen kezet adnak, meg olcsóbb bírt, vagy kevesebb bírt is fel tudnak lépni. És ugye így ebből kifolyólag is, hogy túlhalszoljuk néha-néha magunkat, és valahogy így jött az, hogy ebbe belefáradtunk még akár mi is. És az előadás is ebben keres egy kiutat, hogy mikor pihenünk meg, vagy hol pihenünk meg igazán.
Mert hogy mosolyogtunk a leírásban, meddig bírja egy ember, ha úgy 2 hónapig mondjuk nem alszik, vagy ha éppen fiatal családapa, ugye ez a te esetedben aktuális, dolgozik, és közben otthon építkezik, meddig bírja a szervezet a hosszú kávét 2 cukorral és egy tejjel, na meddig bírja, Boti? És mi a humorforrás ebben az előadásban? Meddig bírja a saját életedből építkezel ilyenkor, vagy a másikból is egy kicsit?
Értelemszerűen ugye az előadásnak a többségét ugye saját életemből merítem, de igyekszem ezt mindig úgy tematizálni, hogy különböző célcsoportokat is megszólítsak, és éppen az, akinek nincs gyereke, vagy aki éppen nem építkezik, vagy nem vidéken lakik, az is tudja a sajátjának, vagy magáinak érezni az előadást. Tehát nagyon fontos, hogy a hallgató, vagy hallgatja a blokkokat, a poén tömböket, úgy magára ismer, legalábbis bízom benne, és eddig ezek voltak a visszajelzések, vagy tapasztalatok. Hogyha nem is visszük magunkban az egész előadást, azaz az 1 óra 20 percet, de biztos, hogy vannak olyan részek, amiket magunkkal fogunk vinni.
Halljuk íróktól, hogy lehet, hogy a család, nem tudom, nagy része nem beszél velük, mert hogy csak megemlítik őket egy bizonyos történetben. Te iróniával kezeled ezeket a helyzeteket, a család mit szól ahhoz, hogy több százan hallanak róluk, és nem biztos, hogy a legelőnyösebb élethelyzetből?
Hát az igazság az, hogy ezt anyukám az elején nehezen viselte, főleg mikor ilyen vallási témákhoz nyúltam, mert ő azért úgy nagyon megtartja, meg úgy hitben nevelkedtem, ebbe születtem bele ezt mai napig, meg az előadásnak egy részét is erre fel fogom fűzni, viszont ő nehezebben élte meg ezt, ugye, amikor elkezdtem, akkor maga az erdélyi humorban, meg a stand-up is, hogy tényleg csak a szomszédént ismerték, meg nem volt, amihez nagyon viszonyítani. Tehát egy elég új műfaj volt, ez elején még mesemondónak hívtak, tehát nem tudták, hogy ez konkrétan ez milyen ez a műfaj, hogy kiáll valaki, se díszlet, tehát nem tudták ezt feldolgozni, tehát sokan a szűk környezetemben, hogy van ilyen műfaj, hogy akkor kiállunk. Tehát oké, hogy látták Hoffit a tévébe, de ezt nem gondolták ennyire túl, hogy akkor ez ennyire belegyökerezzik éppen a helyi vagy a székelyföldi társadalomban is. És tehát ő picit nehezebben élte meg. Aztán, hogy én is megnősültem, akkor most a feleségem éli meg picit nehezebben.
Aztán jönnek a gyerekek, mikor majd megértik, hogy apa miről humorizál a színpadon.
Igen, bízom benne, hogy ők nagyon pozitívan fogják ezt felfogni. Amúgy a feleségem is szép lassan hozzá nőtt ehhez, tehát most már nem zavarja, főleg a videókat, ugye nagyon sok videót is készítünk így a szociális médiába, a közösségi oldalakra, és az elején ezt nehezebben vette, vagy vért, amikor vagy más szereplőkkel, vagy más karakterekkel, vagy éppen egy más személy játszotta, éppen a feleségemet. Tehát ezt idő kellett, amíg feldolgozom, most már megszoktam. Ez teljesen természetesé vált.
Boti, mi csak a végeredményt látjuk, és remélhetőleg jó nagyokat fogunk kacagni ma este is a Kultúrpalotában, de egy kicsit mesélnél a munkastílusodról, illetve hogy hogyan áll össze egy ilyen előadás. Én tényleg azt gondolom, hogy mi itt most poénkodunk és humorizálunk, de hogy ez is véresen komoly tud lenni, és nagyon sok munka van mögötte, tehát úgy, nyilván mondom, mi csak a végterméket látjuk, de hogy hogyan alkotsz? Hogyan készül egy másfél órás önálló est Marosvásárhelyre a Kultúrpalotában?
Ez, nagyon örülök, hogy ezt a kérdést feltettem, ugyanis az elmúlt időszakban Felméri Péter készített egy ilyen vlogot, hogy ő hogyan írja meg az új előadását, ez egy ilyen 14-15 részes videósorozat, és közben-közben belenéztem én is, hogy néztem, hogy én mit csináltam másképp, vagy hogy hogyan tudnám még jobbá tenni. Az én saját technikám az meglehetősen leszűkült. Ugye nagyon sokat utazok autóba, vagy akkor egyedül vagyok, és ilyenkor mindig valami eszembe jut, próbálgatom azokat a poénokat, vagy próbálgatom túlgondolni a tematikát, és sokszor felveszem csak a telefonra néhány ilyen ötletet, és abból majd abból dolgozom ki a végleges anyagot. Ez korábban nem ebben a formában történt, mindig kicsi ilyen papírokra jegyzeteltem, hogy volt egy jó poén, hogy mit tudom, építkezés, akkor felírtam azt, hogy építkezés, de nem gondoltam túl, vagy nem írtam le, vagy később nem is tudtam kiolvasni, hogy mit írtam, és akkor nem jutott eszembe, hogy tudtam, hogy volt ezzel egy jó poénom, de nem tudtam, hogy mi is, akkor nem jutott eszembe konkrétan, úgyhogy éppen ezért változtattam a munkamódszeren. Viszont ez előadás egy picivel komplexebb, mivel elég sokat vagyok egyedül a színpadon, tehát ugye egy órát egyedül fedek le, éppen ezért ezt picit próbáltuk színesebbíteni, tehát vannak ilyen kisebb show elemek, látványelemek, van olyan rész, amikor öt polgármestert játszom én, különböző karaktereket hozok, van, amikor színpadról szólítunk fel egy embert, tehát maga a néző ilyen interaktívabbá fogjuk tenni a műsort, tehát szerelmi részt hozunk be, tehát egy ilyen picit interaktívabb lesz ebből a szempontból.
És mi mindenbe tudsz kapaszkodni, amikor ott vagy a színpadon? Tehát, hogy a forgatókönyv ott vagy ott van előtted, vagy van sugód, aki a poént elmondja, nyilván nem felejted el, de azért bele tudsz bonyolódni, gondolom, ott a mondandóba. Fordult már ilyen elő?
Hát az igazság az, hogy ez mindig, amikor egy új előadással készülünk, akkor meglehetősen nehéz, hogy azt a gerincet, azt a csontvázat, azt tudjuk követni, hogy akkor mi alapján mi jön. Nyilván van olyan is, hogy lejár a műsor, lejár az előadás, és akkor mondtam, fú, milyen jól esett, meg milyen jó volt, és mikor megyek hazafele, akkor teszem, hú, ezt a poént is kihagytam, meg azt is kihagytam, meg ezt is szerették volna, de ilyenkor nem is az a lényeg, hogy akkor mit hagyunk ki, sokkal inkább az, hogy mivel maradnak, és nem használok én jelen pillanatban ilyen technikai eszközöket, bár komolyabb műsoroknál például van ilyen akár súgógép, nemrég voltam én is Magyarországon, meg ott is volt, nagyon be kell tartani az időkorlátot, tehát mutatták értelemszerűen a percet, hogy mennyit beszélsz, mikor kell befejezni, tehát hogy ez hasznos eszközök lehetnek, és nem meg ahhoz, működnek.
Meg ahhoz, hogy ilyen nagyon laza tudjál lenni, ahhoz nagyon sok gyakorlat kell, mert az, hogy az ember kiáll és vigyázba állva felmondja a poénokat, hát az úgy nem tud működni.
Bizonyára igen. Én is saját környezetemben mindig letesztelgetem ezeket a poénokat. Először ilyen baráti körben elmesélem, mintha össze vagyunk ülve sörözni, és akkor mintha saját sztorimként mesélném, ami aznap történt. Aztán, hogyha jól működik, akkor mindig nagy közönség előtt is a régi poénjaimhoz beviszek néhány újat, és hogyha működik, akkor értem szerintem abból lesz majd egy új előadás.
Meg én azt is gondolom, hogy a közönség nagyon sok esetben más és más, tehát hogy lehet, hogy amit itt Marosvásárhelyen előadsz, az Gyergyóban nem úgy működik, vagy Udvarhelyen, vagy éppen Budapesten még annyira sem, tehát hogy azt gondolom, hogy ez a fajta rugalmasság, vagy improvizációs készség mindig ott kell legyen egy jó humorista tarsójában, hogy valahogy érezd, hogy a közönség is mennyire tud veled együtt nevetni, utazni, érti a poénokat egyáltalán, amit te át szeretnél vinni, mert hogy én azt gondolom, a színpadon állni úgy, hogy mondjuk elmész egy humorestel és senki nem kacag, az nem valami jó visszajelzés, vagy legalábbis én biztos, hogy rosszul élném meg, hogyha ez lenne a célom, hogy nevetessem a közönséget. Az viszont nagyon jó érzés, hogyha látod és érzed, hogy a közönség veled együtt megy, és érzi, és érti a poénjaidat.
Igen, ebben teljesen igazad van, és azt gondolom, hogy ebből a szempontból maga meglehetősen nehéz a humoristáknak, és ezért is van szerintem ilyen kevés erdély vonatkozásban. Tehát azt látom, hogy míg erdély zenekarok nagyon sokan, nagyon tehetségesek vannak, nagyon feltörekvők, nagyon ügyesek, ugye azt látjuk, hogy ott írnak 2-3 jó sláger, és az annak a mentén, vagy annak a hátán nagyon nagy eredményeket tudnak akár elérni. Itt viszont az van, hogy mindig újat vár a közönség, mindig valami mást, mindig nehéz, egyre nehezebb újat adni, és ebből kifolyólag is nekünk is, akik a színpadon állunk, ugye a taps meg a nevetés az tud egyfajta erőt adni, és egyfajta motivációt adni, hogy minél inkább tudjunk teljesek lenni.
És szeretjük azt a bizonyos görbetükröt, hogyha magunkon kell nevetni? Vagy nyilván nem mi vagyunk ilyen hülyék, hanem a szomszéd, ugye ezt szoktuk mondani, de hogy milyen visszajelzések jönnek? Szokták azt mondani, hogy azért ez lehet, nem kellett volna?
Az igazság az, hogy én eléggé változatos témákat fogok mai előadáson is feszegetni. Ott lesz politika, lesz egyház, lesz éppen még a halálnak a témáját is bele fogom vinni, bár ezzel még soha nem viccelődtem ez korábban, ezt megelőzően. Ez egy elég meredek téma is, nehéz is volt nekem is az előadásba beleépíteni. Az igazság az, hogy azért a környezetünkben én is most már elmúltam 30-es, annyi minden változás van, hogy azt gondoltam, hogy megérettem akár én is arra, hogy ezt az előadásba nagyon finoman bele fogom vinni. Tehát lesz egy ilyen jellegű, nem feltétlenül fekete humorra kell gondolni, hanem lesz egyfajta egy ilyen gondolatiság a tematikáknak.
Én meg azon mosolygok, amikor egy humoristától elvárjuk, hogy mindig humoros legyen, és tudod, időnként, amikor ötletelünk akár a tévénél, akár a rádiónál, hívjunk valaki humoros, aki úgy földobja a műsort, és akkor jönnek a nevek, és megszületik a beszélgetés, és azt érzed, hogy jó, de hol volt ebben a humor? Tehát, hogy azt várjuk el, és akkor ide akartam kanyarodni, hogy mindig vicces dolgokat mondjatok, jó poénok legyenek, és hát itt a reggeli műsorban is sziporkázunk, és dőljünk ki a nevetéstől, hogy a magánéletben elvárják-e tőled azt, hogy vicces, humor és jó pofa légy, annak tükrében, hogy hát valószínűleg György Botonnak is vannak rossz napjai, néha ő is fáradt, néha ő is nyűgös, és nem biztos, hogy éppen arra van kedve, hogy humorizáljon.
Igen, az igazság az, hogy próbálom én a magánéletet külön választani, már amennyire lehet a munkától, tehát az, amikor vagy egy esküvőn vagyok, vagy egy fellépésen vagyok, ott ha rosszul érzem magamat, ha be vagyok lázasodva, amit hozni kell, akkor azt hozni kell, hogy szoktuk mondani arccal a gázsi felé, és akkor le kell azt nyomni, és tényleg egy picit így vagyunk, hogy nekem is még a most hétvégén is kificamodott a bokán, tehát ettől függetlenül ugyanúgy kell jöjjek, meg kell pörögjek, meg ott kell álljak egy órát a színpadon, tehát az nem szabad azt lássák, hogy nekem vagy úgy nem úgy megyek, vagy fáj a lábam, tehát hogy hiába vannak belső harcaim, ezt meg kell vívjam saját magammal, ettől függetlenül viszont hozni kell a kötelezőt, viszont a hétköznapi életben már szépen a családom azért hozzászokott ahhoz, hogy nem várják el azt, hogy akkor mindig én legyek az, aki leüti a poént. Viszont vannak nekem is olyan napjaim, amikor vagy baráti körben, vagy éppen a munkahelyemen, vagy mindig reagálok eseményekre, vagy aktuális dolgokra, úgyhogy ezt kifolyólag, vagy ebből kifolyólag ezt meglehetősen szeretem. De ilyenkor azért nem csak az elvárás szintjén, hanem nekem is jól esik, hogy tesztelgessem saját magamat, hogy egy adott helyzet, hogy tudok reagálni. Tehát ez egyfajta gyakorlat nekem is.
Nem nagyon szokott előfordulni, hogy valaki, aki humorista, politikai szerepet is vállal. Talán ez lehet a legélesebben, ugye, nem tudom példaként felhozni, hogy lehet a kettőt elválasztani, hogy komolyan tudjanak menni, nem tudom, a tanácsos társaid, vagy hogy amikor beszédet mondasz valahol, akkor tudjad, hogy ez most nem az önálló este. Nyilván tudod, csak hogy ez nehéz lehet.
Igen, az elején azért meg kellett küzdeni.
Tudathasadás.
Meg kellett küzdeni azért otthon a testületben, meg mindenhol, aki úgy döntéshozó, tehát ugye nem véletlenül lesz valaki, meg nagyon sok fórumon át kell mennie az, hogy egy jelölt alkalmas a feladatra, és ugye én alapvetően szociológiát tanultam, tehát minden, ami emberekkel kapcsolatban, minden, ami társadalom, ami közösségépítés, azt nagyon, nagyon szeretem. Viszont ez egy picit megosztotta még akár a családomat is, vagy a szűk környezetemet is, viszont mindig azt szoktam nekik viccesen mondani, hogy akkor hétköznap politikus, és akkor hétvégén komikus. Most hiába, hogy pont szerdára esett az előadás, de ettől kifolyólag igyekszem ezt szintén humorosra fedni, illetve a politikában szoktam még azt mondani mindig, hogy a humor az egy őszinte műfaj, és tudom, hogy a politikában ezt nem nagyon ismerik, de igyekszem ott is azt hozni.
Az is egy műfaj, csak nem épp ez a műfaj. Boti, szerinted a humor tanulható, vagy van vagy van, vagy nincs, tehát, hogy vele születünk, vagy éppen fejleszthető történet. És ugyanez érvényes a humorérzékre is, hogy ha van nekünk jó, ha nem, akkor így jártunk.
Én azt gondolom, hogy szinte minden készségről azt gondolom, hogy fejleszthető. És én kiskoromban mindig énekes akartam lenni, de soha nem tudtam énekelni. Mai napig nem is szeretek énekelni, ebből kifolyólag azt mondták, hogy na, nem jó hangod, állj oda, a kórusból kivettek minden vonat, tehát hogy folyamatosan ezt kaptam. Viszont arra jöttem rá, hogy ha ezt lehet idővel elkezdeni, nem lennék sztár énekes, nem lennék énekes, de lehet, hogy sokat fejlődött volna akár a hangom. Lehet, hogy már a kórusban valamelyik ilyen férfi kórusban már bevettek volna. Viszont én ezt látom a humorral is, hogy nagyon sokat tud változni, meg mindig mondják, meg más műsorokban is elhangzik, hogy különböző humoristákat azért nem értünk, mert kell egy adott intelligencia, meg hasonló. Tehát nyilván van egyfajta korreláció, vagy együttjárás, vagy együttműködés a között, hogy ki milyen humort szeret. És sokszor a barátaimat is leszoktam tesztelni, vagy az ismerőseimet, vagy adott közösségen, vagy éppen egy iskolában a diákokat, hogy kinek ki a kedvenc humorista. Tehát hogy nagyon fontos, hogy meghatározó szintmérője tud lenni az, hogy miket szeretünk, miket hallgatunk, tehát nyilván sokat elmond rólunk.
És te is nagyon sok emberre vagy hatással, hát akár így az offline térben, vagy az online térben, ugye, amit mondasz, amit eszel, amit felveszel, amilyen házat veszel, vagy tudom is én, milyen videók vannak ott még.
Influencerkedésre gondolsz?
Igen, lehet, hogy most ez egy, nem tudom, nem a legmegfelelőbb jelző, de hát igen, tulajdonképpen te is befolyásoló tényező is lehet, mondom ezt idézőjelben.
Igen, nem is gondoltam, hogy amúgy a közösségi médiának ekkora ereje tud lenni, és tényleg nagyon sok üzenetet kapok, meg furcsa volt számomra is, hogy már benzinkúton megismernek. Nyilván ki kellett fizessem, amit tankoltam, de hogy legalább megszólítottak. Tehát ez egyfajta visszajelzés arra, hogy nem csak néznek, hanem akár egyfajta respekt, vagy egyfajta tisztelet van a fele, amit csinálok. Nyilván igyekszem ezt is úgy csinálni, nem csak egy ilyen mobiltelefonnal, vagy valami, hanem ezt is a minőségi feltételeknek, bár az én elvárásainak feleljen meg, legalábbis mindig úgy vagyok a videókkal, hogy nekem is tetszik, amit kikerül.
És vigyázz, hogy TikTokozol, mert még a végén államelnök lesz belőled, és annyi követőd lesz, hogy hirtelen kiderül, hogy májusban György Botondra fogunk szavazni, és meglepődnél, hogy mennyien gondolnák azt, hogy hű, hát szimpatikus nekem ez a György Boti, nézzük meg, hogy mit tud. Na igen, hát a közösségi média szerepéről sokat beszélgethetnénk, és azt gondolom, hogy egyszerre tud nektek segítség is lenni, meg ugyanakkor miért ne hátrány is. Hát én nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ez a mai est, és remélem, hogy sokan fognak jó nagyokat kacagni veled. Pont Farkas István kollégánkkal beszélgettünk a filmekről, és valószínűleg igaza van, hogy ki vagyunk éhezve a könnyedebb filmekre, ami nevetni tudunk a jó előadásra, akár színházba is időnként, hogy ne legyenek olyan nagyon komoly témák, hanem tudjunk egy kicsit derülni, és hát ebben a humor mindenképpen partnerünk lesz.
Ma este sokan szavazzanak rád, és töltsük fel a mi aksiinkat, akkor feszültség alacsony, tehát György Botond önálló estje, ma este 7 órától itt a Kultúrpalotában. Köszönjük szépen, hogy itt voltál.
Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, további jó rádió hallgatást kívánok, köszönöm szépen.
Hallgatózást, ez milyen szimpatikus.
Ez ilyen.